Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Professzor dr. Horváth Zita marad a Miskolci Egyetem rektora. Páros kiállításnak ad otthont a nyíregyházai Kálai gyűjtemény. Ezek mai műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! Holnap hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok este 8 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be az egyetemre. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pontot, partit. Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Líceum előtt. Az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriuma egyhangulag professzor dr. Horváth Zitát, az egyetem jelenlegi rektorát javasolja az intézmény következő vezetőjének. A Miskolci Egyetem szenátusának döntését megerősítő állásfoglalást a testület felterjeszti a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős miniszteréhez, a kinevezésről a végső döntést a köztársasági elnök hozza meg. Az új rektor megbízatása 2026. február 1-től 5 évre szól. A részletekről professzor dr. Horváth Zitát, az egyetem jelenlegi rektorát hallják.
Ez egyfelől öröm, megtiszteltetés, másrészt óriási felelősség. Ha bizalom van egy vezető iránt, az egy jó érzés tud lenni, de dupla felelősséget jelent, hogy ezt a bizalmat meg is kell szolgálni. Én azt remélem, hogy az elmúlt közel 5 év elvégzett munkájából fakadt ez a bizalom, és az következik belőle, hogy feltételezik a rektorról, hogy a következő 5 évet is hasonló munkabírással, az egyetem iránti elköteleződéssel végzi. Én ezt tudom ígérni minden kollégának és minden hallgatónak, illetve minden olyan partnerünknek, akik az egyetemmel kapcsolatban vannak. A fenntartó, jelen esetben az alapítványunk, szenátussal egyeztetett szöveggel kiírja a rektori pályázatot. A pályázat beadásra kerül, egy vagy kettő vagy több pályázat születhet, én egyedül pályáztam ebben a ciklusban, és a pályázat benyújtását követően elvégzik azokat a jogi formai ellenőrzéseket, hogy a pályázat megfelele a pályázatban kiírtaknak, mind jogilag, mind formailag, szakmailag. Ha ez megtörténik, akkor a rektor jelölt vagy jelöltek különböző fórumokon bemutatják a rektori pályázatot. Ezek a fórumok nincsenek jogszabályban rögzítve, ez minden egyetem a saját szokásrendszerében végzi. Az én esetemben azt jelentette, hogy a szakszervezet számára mutattam be a pályázatot, a hallgatói fórumot rendezett a hallgatói önkormányzat, illetve egy összoktatói, összdolgozói fórumon mutattam be a pályázatot. Ezt követi egy szenátusi bemutatkozás, és ott már érdemi szavazás, hiszen ott papíralapon titkosan szavaznak a szavazati jogú szenátustagok. A szenátustagok, jelenlévő szenátustagok 50%-ának kell ahhoz egy adott rektorjelöltre szavazni, hogy az érvényes legyen. Az én esetemben ez jobb volt, 28 fős a Miskolci Egyetem szenátusa, 27-en voltunk jelen velem együtt, én a szavazás idejére kivonultam a szenátus teremből, tehát 26 érvényes szavazat érkezett, 26 igennel választott meg ellenszavazat nélkül a szenátus, ez őszintén szóval erre nem is számítottam, tehát nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg megtiszteltetés, és ezt követően a kuratórium kell, hogy szavazzon arra, hogy jóvá hagyja-e a szenátusnak a döntését. Ez megtörtént, ezt követően talán ezen a héten eljutott az ágazatirányításért felelős minisztériumba a felterjesztés a következő rektori ciklusra, és a minisztérium továbbítja ezt a köztársasági elnök úr számára, aki jogilag a rektorok kinevezője. Azt remélem, hogy valamikor az ősz folyamán át is tudom venni a rektori kinevezést.
Páros kiállításnak ad otthont a nyíregyházi Kálai gyűjtemény, ahol a fiatal festőművész Sávolt Karolina képeit, valamint a Zema kézzel festett porcelán ékszereit tekinthetik meg az érdeklődők.
Most nagyon örülök, hogy ilyen sokat el tudtam hozni Nyíregyházára, és be tudom mutatni ezzel az Égi Csodák című kiállításomat, és tényleg itt a legújabb festményeim is megjelennek, úgyhogy hatalmas öröm, hogy be tudom őket mutatni, és sok festmény egyébként, ami itt is megjelenik, már volt külföldön is kiállítva. Szeretném, hogy a festészet mindig az életem része legyen, és mint ahogy most is, minden mellett a tenisz és a tanulás mellett festek, és ez így fog maradni, azt gondolom, és szeretnék az orvosi pályán tovább menni, és egyébként már vannak kórházakban is, egyébként itt Nyíregyházán is kiállítva festmények, és hatalmas öröm, amikor visszajelzést kapok például, hogy mentálisan tudom segíteni a betegeket, az embereket, és ezáltal nagyon örülök, hogy nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is tudok majd segíteni.
Most pedig a másik kiállító, Zema Ékszerház kreatív igazgatóját, Pap Erzsébetet hallják.
Itt most olyan dolgokat lehet látni, amit egyébként nem lehet megvásárolni, vagy általában csak egy darab készült belőle. Ezek ilyen különleges, exkluzív darabok. Természetesen ezeknek is van témájuk, sőt azokhoz a témákhoz kapcsolódik, amikből a kollekciók készülnek. De ezek egyediek, és nem készül belőlük több, is nem is fog.
Dohanics László, a múzeum vezetője elmondta, első alkalommal rendeztek páros kiállítást, amely egy hónapon keresztül látogatható.
Az első ilyen kiállításunk, ahol két művészet, vagy két művészeti ág is megjelenik. Az igazság, hogy régi kapcsolatunk van már mind Karolinával, a szülőkön keresztül, illetve az EMA manufaktúrával. Évek óta terveztük, de mindenkinek ugye a program tervébe próbálta beilleszteni ezt a kiállítást, és most nagyon örülök annak, hogy ez a kiállítás így megvalósult. Egy hónapig tekinthető meg, egy-két meglepetés programot is szervezünk erről, majd a Facebook, illetve a honlapunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket. De számomra nagy öröm, hogy egy régi támogató és egy feltörekvő fiatal tehetségben mutathatja itt az alkotásait.
Nyáron a Szerencsi Városi Könyvtárban is elérhető a ringató foglalkozás. Novák Tóth György és Sáros Pataki zenepedagógus szeretettel várja a kisgyermekes szülőket, hogy a zenei nevelés által megalapozzák a művészeti iránti vágyat, valamint segítségére legyen a szülőknek az ének és mondók a tanításban. A következő alkalom augusztusban lesz a Szerencsi Könyvtárban.
Zenetanár vagyok, hegedű tanár, és Sáros Patakon már 7. éve tartok foglalkozásokat, ott is a könyvtárban. A ringató foglalkozások célja, hogy egy szeretetteljes, oldott légkörben a kisgyermekes szülők megismerkedjenek a zenei nevelés lehetőségeivel, és a szülők és gyermekek átéljék a közös éneklés és közös játék élményét. Újszülött kortól, vagy néhány hónapos kortól lehet már jönni ide a foglalkozásra, és azt szoktuk mondani, hogy óvodáskorig bezárólag. Szerte az országban közel 200-an vagyunk foglalkozásvezetők. Ennek a módszernek és a ringatónak a megálmodója Gálné Gró Ilona, és amint már említettem, sok foglalkozásvezető kolléganőm van, közel 200-an vagyunk, nem csak Magyarországon, hanem külhoniak is vannak a diaszpórákban, de már távolabb is tartanak foglalkozásokat. A gyerekeket élő zeneszóval vesszük körbe, és sok magyar népdalt is éneklek a foglalkozásokon, de vannak más népek dalai, komponált gyerekdalok, illetve megzenésített verseket is szoktunk énekelni. Tulajdonképpen megismerkednek a gyerekek a zenei anyanyelvünkkel, és ezáltal is fogékonyabbá válnak a szép és a jó zene iránt, és megalapozzuk az ő művészeti életüket, bízunk benne. A szülőkben szeretnénk kedvet ébreszteni az énekléshez és a játékhoz, és szeretnénk nekik bátorítást is nyújtani az énekléshez. És ezt reméljük otthon is hazaviszik, és bátran fognak énekelni a gyerekeknek, és játszani velük. Várjuk a kisgyermekes családokat ide Szerencsre a ringató foglalkozásra. Legközelebb augusztusban várható foglalkozás. Lett egy Facebook oldalunk is, a Ringató Szerencs Facebook oldal, ahol tájékoztathatnak az éppen adódó információkról.
Célba ért az EGRI jótékonysági futó. 640 kilométert tett meg 16 nap alatt Sebestyén Tímea ultrafutó. A Gyergyószentmiklósi Gyermekotthon támogatja kezdeményezésével, bárki csatlakozhatott hozzá menet közben. A sportoló előző szombaton indult útnak a Dobótérről, Egerből, ahol zumba bemelegítés és több futótárs is várta. 16 napi futásom alatt a Szent Anna otthon 24 árva gyermeklakójának szeretnék gyűjteni pénzbeli adomány formájában, hogy másokkal együtt hozzájárulhassak az életminőségük javításához és az intézmény fejlesztéséhez, tudatta a sportember. Az Eger hírek kérdésére Tíme elmondta, székely vagyok, még kislányként jöttem el otthonról egyedül, 30 éve élek itt Magyarországon, 9 éve Egerben. Mivel Eger testvérváros a Gyergyószent Miklós, így ezért szeretnék odafutni, és nekem az árva gyermekek sorsa a szívügyem, mert ők nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Most Tíme a közösségi oldalán aztán kiderült, sikeresen célba is ért. Virágcsokor és érem mellett kiemelt önkormányzati elismerést nyújtottam át számára, elismerésül azért, hogy Eger és Gyergyószent Miklós testvértelepülések között hidat épített, nem téglából és nem kőből, hanem szívből, emberségből és küzdelmes lépésekből. Ezt írt a Nagy Zoltán, Gyergyószent Miklós polgármestere. Heves vármegye tűzoltói tegnap 6 alkalommal vonultak szabadtéren keletkezett tűzesetekhez. Heves és Átány között, Lőrinci Vörösmajori útjánál, Kompolt Arany János utcájánál és Tiszanán a határában elszáradt növényzet, 60 Hősök útjánál hulladék és szalmabála, Zarán Konarákóczi Ferenc utcában egy 20 négyzetméter alapterületű fa melléképület és gazos terület égett. A tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal avatkoztak be és fékezték meg a lángokat. A legnagyobb tűzzel érintett terület 200 négyzetméteres volt, tudatta a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelent. A tartós csapadékhiány és a kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe az ország teljes területén, így régiónkban is, közölt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 21-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Viviánt hallják. Mai adásunk tartalmából. A gyöngyösi képviselőtestület Gyöngyös város közszolgálatáért kitüntetésben részesítette Nékám Nellit. Már több mint 500-an töltötték le a NAV e-pénztárgép és a NAV e-nyugta alkalmazását. A miskolci diákmunkások legkedveltebb munkavégzése idén is a strandokon végezhető munka. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket. Tartsanak velünk! A gyöngyösi képviselőtestület Gyöngyös város közszolgálatáért kitüntetésben részesítette Nékám Nellit, a gyöngyösi közös önkormányzat település üzemeltetési menedzserét. A munkásságáról a díjazottat tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ha az életutadat jól tudom, 2008-ban kezdted a közszolgálati pályát. Mindig tetszett neked ez a közszolgálatiság? Vonzott?
Igazából abszolút véletlenül kerültem ide. Műszaki rajzoló vagyok, tehát így végeztem a Bakbottyán János műszaki és közgazdasági szakközépiskolában, de kiskorom óta tudtam, hogy kozmetikus szeretnék lenni. Tehát igazából nekem kellett egy érettség, hogy én rögtön Pestre menjek, 2 éves kozmetikusi iskolát elvégezek, és én kozmetikusként dolgoztam. Utána felkerültem Budapestre, teljesen más munkakörben, és kismamaként jöttem haza Pestről. Itthon megszültem a lányomat, és tudtam, hogy már nem tudok visszamenni Pestre, tehát az ingázás, mivel pici, nem fogom tudni megoldani, és akkor így jött az alkalom, hogy el tudok menni a gyöngyösi polgármesteri hivatalba adminisztrátorként, és így csöppentem én ebbe az egészbe bele. És a kolléganőim unszolására, illetve biztatására elvégeztem a szociális munkaszakot a Szent István Egyetemen Jászberénybe. Utána jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetemen, ahol kisebbségpolitikai mesterdiplomát szereztem 2022-ben, tehát abszolút innen indult ez az egész, tehát nem ez volt a kiskori álmom, belecsöppentem, de élvezem.
De most a te feladatod a település üzemeltetési menedzselés. Igen. Ez nem egyszerű feladat, de már volt a romákkal is, ahogy említetted, együtt munkálkodásotok, és ezért már kaptál egy díjat, mégpedig a Szebb Jövőért díjjal ismerték már a tevékenységet.
Igen, ez így van, 2021-ben kaptam. Én a polgármesteri hivatalba a közfoglalkoztatás koordinálom. Annak idején lehetőség volt, hogy még a Lakatos Zsolték az Együtt Szebb Jövőért egyesület is pályázzon közfoglalkoztatási programon belül, illetve a Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is, tehát mi szoros munkakapcsolat alakult ki mögöttünk. Gondolom én, hogy azért ítélték oda, mert együtt tudtunk dolgozni, tehát segítettem, amikor ők akadtak el, vagy én. Tehát ez a három, nem is tudom igazából, hogy közfoglalkoztatotti programba résztvevő társaság, egyesület, önkormányzat, mi szorosan együtt dolgoztunk, és szerintem a munkámat így köszönték meg.
Itt most akkor térjünk vissza 2025-re.
Igen.
Értesültél róla, tudtál róla, hogy fölterjesztettek, tudsz róla, hogy történt a felterjesztés, vagy neked egy ilyen derültékből villámcsapás volt, amikor gratulációk és tájékoztatás volt, hogy Nelli, te vagy a kitüntetett?
Abszolút nem tudtam róla, tehát, hogy valaki felterjesztett, eszébe jutottam. Akkor döbbentem meg, amikor a bizonyos csütörtöki testületi ülés után polgármester úr fölhívott, hogy gratuláljon, és akkor elmondta, hogy felterjesztettek, és a képviselőtestület viszont megszavazott, és én kapom a közszolgálati kitüntetési díjat. Utána persze, megmondom őszintén, elkezdtem egy kicsit nyomozni, hogy ez így hogy történt, tehát kinek az agyából pattant ki, ki írta meg a méltatás, ez hogy jutott, és Danyiné Kuti Ibolyának köszönhetem ezt az egészet, hogy ő rám gondolt. Ő ma a Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselője. Régebb óta dolgozunk mi együtt, és azt mondhatom, hogy barátság köt össze minket, és az ő eszébe jutottam, és akkor felterjesztett, és így indult ez az egész.
Már több mint 500-an letöltötték a NAV két saját fejlesztésű ingyenes alkalmazását. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves-Vár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
Már több mint 500-an letöltötték a Nemzeti Adó és Vámhivatal két saját fejlesztésű ingyenes alkalmazását, a NAV e-pénztárgépet és a NAV e-nyugtát. A két új mobil applikáció a papírnyugtát használó kisvállalkozások és a vásárlók életét könnyíthetik meg. Idén július 1-től kétféle e-pénztárgép használható, felhő alapú, illetve hardware alapú. A felhő alapú gyakorlatilag egy mobil alkalmazás, ilyen például a hivatal ingyenes NAV e-pénztárgépe, amely kiegészíthető egy egyszerű nyugtanyomtatóval, akkor, hogyha a vevő papírnyugtát szeretne kapni. Az utóbbiban pedig a hardware alapúban egy adóügyi egység biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot a NAV-val. A NAV saját fejlesztésű felhő alapú applikációja már mindenkinek elérhető az alkalmazás áruházakban, az App Store-ban, illetve a Google Play áruházakban, de más fejlesztők is csatlakozhatnak. A forgalmazási engedély feltételei és a műszaki dokumentáció elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. A jelenleg papírnyugtát használó vállalkozásoknak érdemes igénybe venni a Nemzeti Adó és Vámhivatal legújabb fejlesztését és a nyugtákat, egyszerűsített számlákat a NAV e-pénztárgép mobil alkalmazásán keresztül néhány kattintással kiállítani. Az e-pénztárgép használata teljesen önkéntes. Ennek ellenére már több mint 500-an letöltötték a NAV ingyenes alkalmazását. A július 1-én hatályba lépett újfajta szisztéma, az e-pénztárgép rendszer alapértelmezetten teljesen papírmentes. Ezáltal csökkenti az adminisztrációt és költséget takarít meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy a rajta keresztül szolgáltatott adatokkal az adózó már eleget tesz a bizonylat megőrzési kötelezettségének is. A vállalkozás bizonylat megőrzési kötelezettsége automatikusan teljesül, a nyugtatár ugyanis 10 évig tárolja a beérkezett adatokat. A vevők oldalán használható a NAV e-nyugta alkalmazása, ezzel elektronikusan gyűjthetők és visszakereshetők a nyugták, garanciális vásárlásokhoz szükséges bizonylatok. Mindez név nélkül történik, tehát a vásárlás ugyanúgy anonim marad, mint korábban a papíralapú világban. A fogyasztói jogok érvényesítése, tehát a NAV e-nyugta alkalmazásával sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válik. A most papírnyugtát kiállító vállalkozóknak a költségcsökkentés és egyéb előnyök miatt minél előbb érdemes átállni. De 2026. szeptember 1-ig azért is célszerű, mert akkortól kell majd digitálisan adatot szolgáltatniuk minden nyugtáról, így a kézi nyugtákról és a számítógéppel előállítottakról is. A nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség az e-pénztárgép használatával teljesül. A rendszer ugyanis online küldi a NAV részére a nyugta kötelező adatait. Az online pénztárgépek egészen 2028. július 1-ig működhetnek, de a pénztárgép használatra kötelezettek önkéntesen már ezen időpont előtt is átállhatnak a hardware alapú e-pénztárgépre. Az új pénztárgép rendszerről minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, az e-nyugta aloldalon. Az adóhivatal két világszerte is egyedülálló alkalmazása, a NAV e-nyugta és a NAV e-pénztárgép pedig letölthető az App Store és a Google Play áruházakból, de elérhetők a NAV honlapról és a nav.gov.hu weboldalról.
A miskolci diákmunkások legkedveltebb munkavégzése idén is a strandokon végezhető munka, amelynek elsajátításához speciális képzést is végeznek. A strandokon vízimentői és felszolgálói munkát is ellátnak, és a munkáltatók jó részt azt várják el, ha a diákokra az egész nyáron számíthatnak. A vendégek jogosan ugyanazt a színvonalat várják el a tizenévesektől, mint a felnőttektől. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a felelősségteljes munkaköröket is a vonatkozó követelményeknek megfelelve töltsék be. A részletekről Lesku Anna Máriát, a Melódiák Iskola Szövetkezet vármegyei irodavezetőjét hallják.
Egyértelműen a fiatalok számára a nyárral eljön az a szezon is, amikor akik már előre gondolkodnak, szeretnének munkát vállalni, és a strand az mindig egy olyan hívó szó volt számukra, amiben úgy gondolták, hogy mégis a napsütésbe egy kicsit szabadabban lehet munkát végezni. Szeretném egy kicsit ennek ellent mondani, mert egy nagyon felelősségteljes munkakör, illetve munkahely a strandokon dolgozni. Ugyanis a vendégek is elvárnak egy nagyon jó kiszolgálást és egy tiszteletteljes kommunikációt, és olyan feladatokat végeznek el, amelyek nagyon felelősségteljesek. Gondolok itt akár az úszómestereinkre, akiknek saját cégünk szervezésébe, a Hása Kft. Által szervezzük meg az úszómester tanfolyamokat, illetve a csúszdakezelő tanfolyamokat is, már idestova 8 éve, és itt komoly előfelvételiken kell részt venniük, illetve a tanfolyamon is nagyon fontos követelményeknek kell megfelelniük, hogy valaki ezt a tanúsítványt megkaphassa, és aztán a strandokon dolgozhasson. De ide tartozik akár a vendéglátás, ahol pultos és konyhai kisegítő feladatokat látnak el a fiatalok, illetve nagyon fontos, hogy minden tiszta legyen, hogy az udvaros feladatokat is nagyon jól ellássák a diákok. Úgyhogy ide tényleg azoknak érdemes jönni dolgozni, akik az egész nyarat tudják vállalni, és felelősségteljes munkát tudnak végezni. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy júniusban, amikor az iskola véget ér, akkor kapnak észbe, és keresnek nyári munkát, illetve sokan vannak közöttük, akik 18 év alattiak. Sajnos ilyenkor már pláne egy strandos munka, az nagyon sokszor már betellik. Ide már a toborzás már akár márciusban elindul, és akik már tapasztaltabbak, azok nagyon jól tudják, hogy hamarabb kell már a nyárra úgymond ilyen szempontból is rákészülniük. Sajnos mondjuk meg őszintén, hogy 18 év alatti diákoknak egyre kevesebb a munka lehetőség. Még régebben jobban voltak mezőgazdasági, akár gyümölcsedési feladatok, de ha azt nézzük, hogy 8 óra feletti munkavégzést várnak el a vállalkozók, a cégek, az viszont csak 18 év feletti diákoknak lehetséges, vagy hogyha pénzkezelésről is szó van, az pedig pláne, hogy a felnőtt korúak végezhetik el. Úgyhogy mindenféleképpen én fontosnak tartom kiemelni, hogy előre gondolkodjanak ezen, és az mindig nehézséget szokott jelenteni, amikor csak azt szeretnék, hogy egy-két hétre vagy egy hónapra keresnek munkát. Mert azok a vállalkozások, cégek, akiknek mi segítünk, ők egyértelműen, ha a nyári munkáról beszélünk, akkor is az egész nyáron számítanak rájuk, mert betanítják őket, és ezt a fajta betanítást ők úgy kezelik, mintha egy felnőtt munkaerőt tanítanának be. Tehát mondhatjuk, hogy a diákok teljesen teljes értékű munkavállalókká válnak. De ugye arról beszélnünk kell, hogy ez az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ez nem csak a nyárra vonatkozik, hanem egész éves munkalehetőség, és csak nappali tagozatos diákok vehetnek rajta részt, és nagyon sok diák egyértelműen egész évre keres lehetőséget. Nagyon fontos számukra, hogy egy folyamatos bevételük lehessen, akár azért, hogy saját magukat eltarthassák, vagy pedig olyan céljaik vannak akár tovább tanulásba, utazással kapcsolatban, vagy bármire gyűjtenek, amire egész évben szükségük van egy bevételi forrásra, és a cégek, akár kis, akár közép, akár nagyvállalatok, vagy multicégek, ő rájuk, ahogy mondtam is, teljes értékű dolgozóként számítanak.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldoggalvatására. 14. Leópápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggalvatásának időpontját. Július 19-én ismét megnyílt tehát a regisztráció az ünnepre. Aki korábban már regisztrált, a napokban e-mailben megkapja a részvételének megerősítéséhez szükséges linket. Erre a linkre kattintva lehet megerősíteni tehát, de akár módosítani is a korábbi regisztrációt. A korábbi regisztráció törlésére is van mód. A meg nem erősített regisztráció érvénytelenné válik, ez fontos. A szervezők kérik, mindenki figyelje az e-mail fiókját. Aki pedig még nem regisztrált, most is megteheti a www.boldoggavatás.hu internetes oldalon. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggavatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Darvas László címzetes kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott szerencsi plébános, életének 82. papságának 59. évében, július 18-án szentségekkel megerősítve a Miskolci kórházban elhunyt, temetéséről később intézkednek. Darvas László Kassán született 1943. október 6-án, papá 1967. június 17-én szentelték. 67-ben Tokajban, 67 és 68 között Herned-Németiben volt káplán. 1968-tól 72-ig Szegilong, 72 és 92 között Legyesbénye, 1992-től 2011-ig Mád, végül 2015-ig nyugállományba vonulásáig szerencs plébánosaként szolgált. Szolgálatát 1995-ben címzetes esperesi, majd 2003-ban címzetes kanonoki címmel ismerték el. Bemutatták az Art Eger Fest 2025 program kínálatát, amely a július 30-a és augusztus 18-a közötti időszakban várja majd a művészetek szerelmeseit. A nyári fesztiválnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történelmi jelentőségű fő épülete a Líceum ad otthont. Az egyetem Eger önkormányzata és az Art Eger Színház közös rendezvényének programját ismertette dr. Váci Kálmán Zoltán rektorhelyettes, Gulyás László alpolgármester és Tatár Gabriella a színház művészeti vezetője. Dr. Váci Kálmán Zoltán kiemelte, az intézmény alapító püspöke, gróf Eszterházy Károly a tudomány és a művészetek szolgálatára építette fel a líceumot, amely azóta is elkötelezetten ápolja és támogatja ezeket az értékeket. Mint mondtam, ezt a törekvést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyetem az idei évben elnyerte az év egyeteme díjat a kultúra és művészet pártolás kategóriában. Az általános sektorhelyettes felidézte, az Art Egerrel való együttműködés két fontos időponthoz is köthető. Először 2016-ban készült el a Szándék című darab az egyetemmé válás kapcsán, majd a 2024-25-ös jubileumi 250. tanévre ennek kibővített változata az Örökség született meg. A musical Eszterházy Károly püspök munkásságát, a líceum megépítését, valamint a nagy elődök egri tevékenységét mutatja be a közönségnek. Dr. Váci Kálmán Zoltán hangsúlyozta, ezek az előadások közösségformáló erővel bírnak. Gulyás László Eger alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a város számára kiemelten fontos a kulturális missziók támogatása, mint amilyen az Art Eger Fesztivál is. Hozzátette, az esemény nem csak a turizmust élénkíti, hanem a helyi közösségeket is erősíti. Büszkén említette, hogy Eger egy kulturálisan pezsgő város, ahol évente több mint 300 program közül választhatnak az érdeklődők, és ezek között kiemelt helyet foglal el az Art Eger nyári programsorozata. Tatár Gabriella, az Art Eger Színház művészeti vezetője elmondta, a fesztivál célja, hogy minőségi, tehetséges előadásokat mutassanak be, amelyek tehát július 30-a és augusztus 18-a között pezsdítik fel a város életét. A programban többek között olyan nevek szerepelnek, mint Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter, Grecsó Krisztián, Eperjes Károly, vagy éppen az Egri Szimfonikus Zenekar. A művészeti vezető hangsúlyozta, fontos, hogy egymás kezét megfogva haladjunk, hiszen együtt sokkal többre vagyunk képesek. Arról is tájékoztatott, hogy augusztus 6-án gyermekelőadásokat tartanak, melyek teljes bevételét a Bátortáltos Alapítvány javára ajánlják fel, két izomsorvadással küzdő gyermek támogatására. Tatár Gabriella kiemelte, hisznek abban, hogy a művészet képes ráirányítani a figyelmet azokra is, akiknek segítségre van szükségük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel való együttműködés kapcsán pedig úgy fogalmazott, nagy ajándék, hogy az egyetem és az érsekség már megajándékozott a bizalmával, lehetőséget kaptunk az Örökség című musical kapcsán, reméljük jól tudtunk élni vele. Augusztus 15-én és 16-án is látható lesz a darab, Mondhatjuk, hogy a fesztivál koronája ez a musical, fogalmazott a művészeti vezető. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésre hívják fel a figyelmet a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincsének szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Július 26-án, szombaton délután az egri ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik a szentmise, amit Árvai Zoltán atya mutat be. 17 óra 30 perctől 19 óráig zenés dicsőítő szentségimádás lesz közbenjáró imaszolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapát falván a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. A településről a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapát falváról, a Bartók Béla és 4. Béla utcák kereszteződésében álló kereszttől. Lőrinciben a Szent Anna búcsút szintén július 27-én vasárnap tartják, idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál 1 órával korábban, 9 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, a szentmisét Tamás József atya mutatja be. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához, a lőrinci hívek szeretettel várják a búcsús zarándokokat a jubileumi búcsújukra. A Kalász Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége idén augusztus 2-án tartja hagyományos találkozóját, a Pettendi Pikniket. A Kalász jelenleg civil egyesületként működő, a Magyar Katolikus Lányokat és Asszonyokat Összefogó Szövetség. Szervezetük alapegységei a Kalász csoportok. A Kalász 1936-ban alakult meg, 46-ban működését betiltották, 1990-ben alakult újjá. Az egyesület célja a lányokat és asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit és tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, az egyházban és a családban. A Kalász célja a társadalomban megerősíteni a keresztény katolikus értékrendet az asszonyokon, lányokon, édesanyákon keresztül és nemzeti kultúránk hagyományaink ápolásával. A Kalász sajátos feladata, hogy a nőket támogassa női szerepeik örömteli megélésében, és közösséget biztosít a hozzá kapcsolódó nőknek. A Kalász az egyházközségi plébániai élet kiteljesedését szolgálja, ápolja a családok közötti kapcsolatot, közösségi megmozdulásokat szervez, például lelkinapokat, táborokat, csoportvezetői képzéseket. Női csoportjai között olyan is van, ami nem plébániához kapcsolódik, hanem regionális. A Kalász rendes tevékeny tagja a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének, a szervezet európai régiójáért felelős alelnöke a Kalász tagja. A Pettendi Piknik a Kalász legnagyobb ünnepe, amit minden év augusztusában a Kalász bölcsőjénél, az alapító Lutzenbacher Rita volt birtokán, a kápolnásnyék melletti Pettenden tartanak. Szeretettel hívnak a Kalász iránt érdeklődő minden lányt és asszonyt, az urunk színeváltozása kápolna melletti hangulatos ligetbe, gyülekező majd aznap, tehát augusztus 2-án 10 óra 30 perctől, a program 11 órakor szentmisével kezdődik, melyet Sankó László újpesti plébániai kormányzó celebrál. Ezt követően tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves vásár és piknik szerepel a programban. Az ünnepséget a kápolna falán lévő emléktábla megkoszorúzása zárja majd. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára Torna Szent Andrásra majd augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások szerepelnek a programban. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Tél vége óta új látványossággal várja látogatói Tegerben az érseki pincerendszer. A vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyerekeknek természetesen bor helyett alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy elterjedtek az okos eszközök, úgy egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egrifő Egyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a bemondó Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Lejátszotta a zalaegerszegi bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzését a DVSC labdarúgó csapata. Végleges a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapatának 2025-26-os játékos kerete. A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Sportegyesülete. 19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idén záró gálán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Lejátszotta a zalaegerszegi bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzését a DVSC. A román másodosztályú Szatmár Németi volt az ellenfél. Az első félidőben nem született gól, a szünet után Bárány Donát a szerdán szerzett mesterhármasa után ismét betalált, az 58. percben szép egyéni akció végén szerzett vezetést a DVSC-nek. Ezt követően jöttek a cserék, a fiatal Regenyi Gergő pedig egy zicsert kihasználva a 80. percben bebiztosította a Loki 2-0-ás győzelmét. Végleges a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks másodosztályú férfi kosárlabda csapatának következő idénybeli játékos kerete. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kész van a keretünk a következő szezonra, és talán azt is kijelenthetem, hogy nem gyengült, hanem inkább erősödött. Ugyan két meghatározó játékosunk, Bonifert, illetve Tarján személyében távozott, viszont hoztunk ki, ha nem is ugyanarra a pozícióra, Illés Máté, illetve Bazsó Bruno visszatérésével két olyan játékost, akik nagyon sok évet lehúztak A csoportban, ott stabil kerettagok is voltak, egy-két B csoportos évtől eltekintve, és azt gondolom, hogy az ő segítségükkel komoly céljaink lesznek, illetve ugye a csapat magyar magját is sikerült itt tartani, ugyanaz a szakmai stáb, úgyhogy bizakodva várom a jövőt.
Mohácsi Máté elárulta azt is, hogy Merin Mekmedovics marad a vezetőedző a következő szezonban is.
Nagy gond lenne, hogyha minden évben koncepciót kellene váltani, ugye annak idején mi 4 évben gondolkodtunk, most jön a harmadik, ugyanígy Merim lesz a vezetőedző, de egyre jobban építive úgymond a fiatal edzőket, hiszen Szobi Dániel második éve fog mellette dolgozni, és viszi az 21-es csapatot. Láthattuk tavaly már Vaskó Györgyöt, illetve Demeter Ádámot is a kispad közelében. Gyuri idén talán többet fog a felnőttel foglalkozni, Demeter Ádám inkább az utánpótlásban kap több szerepet, úgyhogy így ezzel a 4-essel kiegészítve persze az erőléti edzőkkel, illetve a tágabb stábbal, ebben a koncepcióban haladunk tovább, és nem csak játékosok, nem csak nyíregyházikat képzünk, hanem edzőket is próbálunk felkészíteni a jövőre.
A szövetség döntése alapján két magyar játékosnak 40 percig pályán kell lennie a legmagasabb osztályban. Mohácsi Máté elmondta azt is, hogyan érintette az új szabály a nyíregyházi csapatot.
Hát az elején egy kicsit mindenki megijedt, főleg B csoportos szinten, hogy a legjobb játékosokat úgymond fel fogja szívni az A csoport emiatt a szabály miatt. Volt rá példa, tehát azt mondom, hogy azért egy 5-6-7 játékost valóban elvittek A csoportba, tőlünk is például a Tarjáni Zsák, ugye Kaposvárunk kötött ki, de koncepcióban, vagy hogy mondjam, összességében nem okozott zavart ez a B csoportban. Én talán azt látom, hogy minden csapat egy picit gyengült, sokan nagyon erősíteni nem tudtak, ezért is bízom abban, hogy ez egy nagy előny lehet számunkra, hogy nekünk mind a szakma is rá változatlan marad, mind a magyar játékosok magja itt maradt, két jó kipróbált magyarra kiegészülve, tehát talán ebben a bajnokságban sokkal kiegyenlítettebb lesz a mezőny, és nem lesz egy olyan kiemelkedő klub, mint volt tavaly a Kaposvár, úgyhogy talán 1-4-ig bárhol oda lehet érni. Komoly edzőmeccsek várnak ránk, már az elején egy úgymond tesztmérkőzésen pályára lépünk Szolnokon. A Sitkoernő emléktornát idén is szeptember első hétvégén, szeptember 5-6-án fogjuk megrendezni, péntek szombaton. Én úgy vélem, hogy ez barátságos időpont a nézőknek is, hiszen pénteken egy délutáni mérkőzés már ide tudnak érni, illetve szombaton, ha még itthon tartózkodnak, akkor meg tudják nézni az összes mérkőzést, hiszen 3 A csoportos csapat nem is akármilyen fogadta a meghívását, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is tudunk tisztelegni járni emléke előtt, és egy nagyon magas szintű tornát tudunk megrendezni.
A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Sportegyesülete. Az elmúlt szezonról Balogh Béla elnököt hallják.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres 2024-25-ös bajnoki évet zárt a Nyikse utánpótlás terén. Nyilván az elmúlt években a felnőtt csapatainkat egyre jobban visszaszorítottuk, működési feltételeket nem tudtuk olyan magas színvonalat teremteni, illetve hát nagyon nehéz már a másodosztályban vagy harmadosztályban szerepeltetni csapatokat, de az utánpótlás pedig 2019-től már folyamatosan erősítjük, és már most kezd beérni ennek a munkának a gyümölcse, hiszen már U11-es és U12-es csapataink is rendkívül szépen szerepeltek, de az U14-es csapat is regionális szinten ők is nagyon szép eredményt értek el, de hát U12-es csapatunk és U11-es csapataink az ország legjobb 16 csapatában benne vannak, sőt a B-döntőben az U12 a 13. lett, ez a közel 400 csapatból ez nagyon szép eredménynek mondható, én úgy gondolom, illetve az U11 szakmai tornán is mindössze a Vasastól kapott ki a csapatunk abban a 4-es csoportban, tehát szerintem ez is figyelemre méltó. Nagy hangsúlyt vetünk most az U14-re, majd a következő szezonban, és igyekszünk kihasználni ezt a flow-t, ezt a csapatot, azt a csapat kohéziót, azt a szülői támogatást, ami mögötte van, hiszen kellenek a szülők is minden sikeres csapat mögé, és ezeknél a csapatainknál most szépen összeállt az a szülői támogatás is. Közel 300 körül vannak az utánpótlás játékosaink, nyilván még vannak a felnőtt játékosaink, nem utolsó sorban azért hagyj emeljem ki, hogy a felnőtt játékosaink is vannak, vagy nagyobbak is, hiszen a megyei bajnokság, felnőtt bajnokságban 3 csapatot indított a Nyikse a 7-ből, és ebből a második, harmadik és az 5. helyet szerezte meg csapatunk, úgyhogy szerintem ez szép eredmény, de felnőttekkel együtt szerintem körülbelül ugye a 350-en lehetünk, mi nyiksések, és 8 edzőnk van, akik folyamatosan viszik a csapatokat, ezen kívül palánta csapatunk is volt az elmúlt szezonban 15 palánta csapat, és ugye az országos bajnoki rendszerben pedig 13 utánpótlás csapatunk indult, szóval ezek szép számok, vármegyei szinten is kiemelkedőek.
Balogh Béla beszélt arról is, hogy elegendő edzéshelyszínük van-e.
Edzéshelyszínből sosincs elég, edzésidőből sosincs elég, és edzésből sem lehet soha elég. Nyilván törekszünk és bízunk abban, hogy az eddigi intézmények, az eddigi iskolák, amelyek kvázi bázisiskolaként szolgálnak nekünk egy vármegyei megállapodás alapján, amelyek a kosárlabda szervezetek kötöttek, és a szakszövetség is jóvá hagyott, szóval ezek mentén bízunk benne, hogy ezek az iskolák továbbra is mellettünk lesznek, illetve a tankerület és a szakképzési centrum, Nyíregyházi szakképzési centrum is továbbra is támogatja egyesületünket azzal, hogy helyet biztosít ezeknek a tehetséges fiataloknak. Az utánpótlás csapatainkat szeretnénk erősíteni, és nyilván az U14-es csapati. Mi elsősorban U14-ig szeretnénk élvonalbeli csapatokat nevelni, ezt követően bízom benne, hogy oda találnak, hogyha segítő és nyitott fülekre találunk, akkor oda találnak Nyíregyháza élcsapatához is, és ott tudják majd a pályafutásokat befejezni, vagy kiteljesíteni, hogy a felnőtt csapatba, vagy a legmagasabb szintű U19-es csapatba kerülnek. Ami nagy büszkeség még, hogy lányvonalon is egyébként szép eredményeket értünk el, hiszen ott már ott is a teljes szortiment megvan, vagyis hát U11-től egészen az U18-as csapatig indítunk lánycsapatokat. Nyilván ez egy kicsit szűkebb kerettel vagyunk, de bízunk benne, hogy a lányvonalunk is továbbra is ugyanolyan dinamikusan és szépen fejlődik, mint az elmúlt évben. Erre is szeretnénk koncentrálni a jövő bajnoki évben.
19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idényzáró gálán. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
19 bajnokságot szerveztünk az idei szezonban, a 2024-25-ös szezonban, 18 labdarúgás és egy futsal bajnokság, hiszen már hosszú évek óta, mióta létezik a futsal regionális MB3-as pontvadászat, mindig Szabolcs-Szatmár Bereg megye, aki lebonyolítja, ez most is így volt. Összességében azt kell mondanom, hogy kevés felnőtt csapatunk volt. Ez országos szinten még mindig kiemelkedő, de a megyénkben még soha nem indult ilyen kevés felnőtt csapat a bajnokságokban, mint most. Ez 92-t jelent, viszont emlékezetem szerint még soha nem volt olyan, hogy mindegyikbe is fejezte, aki elindult. Tehát ezt nyugodtan mondtam, az elmúlt 15 évben egészen biztosan nem volt ilyen, hogy ahány felnőtt csapat elkezdte augusztus végén a megyei bajnokságot, ugyanannyi fejezte be, ez mindenképp örömteli. A utánpótlásokat, ha nézzük, és az U13-as tornarendszerű bajnokságot is beleszámoljuk, akkor 189 utánpótlás együttes versenget a megyei bajnokságokba, és akkor még nem beszélünk azokról az utánpótlás csapatokról, akik ugye országos vagy regionális szinten versenyeznek, úgyhogy ebben mindenképpen kimagaslóak vagyunk országos szinten, és több mint 220-230 csapatunk szerepel is versenyez. Ha a megyei első osztályt nézzük, akkor azt nyugodtan mondhatom, hogy a tarpa azért egy kicsit kimagaslott, viszont azért a dobogóért, meg az utolsó fordulóban is nagy küzdelem volt, hogy ki lesz a második, vagy harmadik, sőt a negyedik is, illetve a középmezőny is nagyon sűrű volt, és azért a hátsó régióban is, ha megnézi valaki a tabellát, azért látja, hogy a tizedik hely alatt is igencsak sűrű mezőny volt, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a megyei első osztály az egészen kiegyensúlyozott volt. A megyei másodosztályban a Pannonia Zrt. Csoportban az első helyezett Károsemény kiemelkedett, de ott is azért az utánuk lévő csapatok között azért volt küzdelem. A középső csoportban, a kettes számú csoportban Gyulaháza ugyan pár héttel a bajnokság vége előtt már bajnok volt és megnyerte, de mindaddig fejfej mellett 6-4-5 csapat, tehát ott is azért a dobogóért igen nagy küzdelem volt. A harmadik számú csoportban és az utolsó fordulóba dőlt el, hogy ki a bajnok, úgyhogy a Vámos Oroszi ugyan megvédte a címét, de nagyon izgalmas volt. Nyugodtan mondhatom azt, hogy kiegyenített volt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.